Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Talán annyi dolgunk, feladatunk lett volna a mai nap folyamán is, de köszönjük, Urunk, hogy te elrendelted a pihenő napot. Te elrendelted, hogy 6 napon át dolgozzék az ember, de a 7. napon pihenjen meg. És ez a pihenés, ez nem csupán láblógatást jelent, hanem igehallgatást, veled és egymással való közösséget. És Urunk, könyörgünk azért, hogy a veled való közösséget meg tudjuk most élni, át tudjuk most élni, meg tudjuk tapasztalni, milyen az, amikor te szólsz, milyen, amikor a te igéd erővel, hatalommal szól. És könyörgünk, hogy ébresz bennünk készséget, hogy megértsük, meghalljuk a te szavadat, hogy engedjük, hogy formáljon, hogy hasson ránk, hogy felhevítse a mi szívünket, mindaz, amit hallunk ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megírtott számunkra, és amelyet megírva találunk Jakab levelének első fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A két lelkű és minden útján álhatatlan ember. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egy olyan levélből olvashattam fel az imént, amelynek szerzője nagy valószínűséggel az a Jakab, aki Jézus Krisztus testvére volt. A levél címzetjei olyan Palesztinán kívül élő zsidó keresztjének, akik nagyon nehéz körülmények között éltek. Ezek a Krisztusban hívő zsidók szorványhelyzetben voltak, elszórtan, akik számára Jakab lelki iránymutatást ad. Rendkívül gyakorlatias a levél, a keresztény hit gyakorlatban megélt lényegéről szól, egymás mellé teszi a hitet és a cselekedetet, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a hit önmagában nem elég, annak meg kell nyilvánulnia az életben, annak láthatónak kell lenni. A hitről beszélni kell, és megélni a mindennapokban. Csak néhány példa, hogy egészen közel hozzam hozzátok ezt a rövid, de rendkívül fontos levelet, és mindjárt az első fejezetben arról olvashatunk, arról beszél a könyv szerzője, hogy Isten szavának hallgatása és annak megélése szinkronban kell lenni. Ne csak hallgassátok az igét, hanem tartsátok meg, hogy éljetek az szerint. Ezért olvassuk ott az első fejezetben, a 22. versben, azt írja Jakab, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. A hit mellé oda teszi a cselekedetet, a hitnek a megélését. Azt írja Jakab a második fejezet 26. versében, mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Beszél arról is Jakab, hogy a nyelvnek, az emberi beszédnek vannak bűnei. Arról a gyakorlati oldalról közelíti meg, hogy az emberi szó lehet méreg. Ezért olvassuk ott a harmadik fejezetben, ott a 8. versben, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Aztán beszél a bölcsességről, de nem egyszerűen az élettapasztalattal együtt járó bölcsességről, hanem a felülről, azaz Istentől jövő bölcsességről. Azt olvassuk szintén itt a harmadik fejezetben, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. A negyedik fejezetben pedig az alázatról, az engedelmességről, a tisztaságról szól. A hívő ember életében mennyire fontos szerepe van az engedelmességnek, az alázatnak és a tisztaságnak. Ezért írja, hogy engedelmeskedjetek azért Istennek. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Az utolsó részben többek között az imádság erejéről szól. Arról, hogy micsoda ereje van az ember életében a bűnvalló, a hálaadó imádságnak. Azt olvassuk az 5. fejezetben, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Szóval ebből a néhány idézetből is láthatjuk, hogy a keresztény Krisztusban hívő életnek a gyakorlatban, a hétköznapokban megmutatkozó részét tárja elénk a könyvszerzője. A hitnek és a hívő életnek szinkronba kell lennie. A hitnek és a hívő életnek. Létezik egy sportág, melyet úgy hívnak, hogy szinkronúszás, hogyha Barbie egy kicsit lejjebb veszi azt a lámpát, akkor lehet, hogy még jobban látszódik, köszönöm szépen, még jobban látszódik. Az úgynevezett szinkronúszás, és ebben az a feladat, és az a rendkívül nagy nehézség, hogy annak a két embernek, de lehet több is, de annak a két embernek teljesen szinkronba kell úsznia. Nem csak úsznia, hanem a különböző műveleteket végrehajtania. Nem csúszhatnak el egymástól. Hány magát hívő embernek való keresztjének elcsúszik az élete, és a hite egymástól. Nincsen szinkronban. Beszél Krisztusról, beszél Istenről, lehet, hogy tud igéket kívülről, de azok az igék nem látszódnak az életén. Elméleti hívő, de a gyakorlatban nem mutatkozik meg semmi. És tudjátok, az ilyenek elméleti hívők ártanak a legtöbbet. Mert nincsen szinkron a beszéd és az élet között, a hit és az élet között, mert mindent tudnak fejben, de nem tesznek semmit új szívből. Nincsen összhang, nincsen szinkron. És akkor lesz az, amit egy közmondásunkban is hallhatunk, hogy bort iszik és vizet prédikál. Az ilyenek ellen íródott Jakab levele, illetve lép fel és szeretné helyre tenni a fejekben és a szívekben egyaránt, hogy a hit és a cselekedet csak szinkronban élhető meg hitelesen. Csak szinkronban. Összhangba kell lennie az igéről tanultaknak és a szívből fakadó cselekedeteknek, az olvasott és tanult igének és a szívből fakadó életnek. Ha elcsúszik egyik a másiktól, vagy egyikre nagyobb hangsúlyt fektetünk, akkor torzul a hit. Ha a cselekedet lesz hangsúlyos, és a hit háttérbe kerül, akkor egy jó erkölcsi életről beszélhetünk, de nem Krisztusban gyökerező hitről. Ha a hit kap nagyobb hangsúlyt, és az ahhoz ragasztott élet kerül háttérbe, akkor pedig hitetlen életet láthatunk, hiteltelen életet láthatunk. Ezért bátorít Péter is arra, azt olvassuk a 2. Péter levélben, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket. A felolvasott igénk is tulajdonképpen erről a szinkronról szól. A kérés és a hit szinkronáról. Az ige arra bátorít bennünket, hogy kérjünk. Jézus is ezt megerősíti, azt olvasott a Lukács evangéliumának 11. fejezetében, azt mondja Jézus, én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Azonban ez a kérés, amiről Jézus is beszél, és amiről Jakab is ír, ez a kérés hitet feltételez. A hit abban mutatkozik meg, és itt 4 dolgot fölírtam, ami nagyon-nagyon fontos. A hit abban mutatkozik meg, hogy elhiszem, hogy ő meghallgatja a kérésemet. Aztán elhiszem, hogy nekem a legjobbat akarja adni. Elhiszem, hogy neki van hatalma adni, és elhiszem, hogy ő a legjobbat adja nekem. Nem csak akarja, hanem a legjobbat adja nekem. Ő az egyetlen, aki valóban azt akarja adni, ami a mi javunkat szolgálja. Isten viszont egyetlen egy dolgot kér. Hitet. Ezt kéri. Hitet. Ha valaki kételkedik, akkor nincs értelme kérni. Nincs értelme. Egy aranyos kis vicc jut eszembe, a nyusziról és a medvéről szóló vicc, mely úgy hangzik. A nyuszika szeretné a kertjében levágni a füvet, de nincs fűnyírója. És eszébe jut, hogy elkérhetné a medvét. Igen ám, de emlékei szerint a medve nem túl barátságos, nem túl segítőkész. Nem baj, azért elindul, hát ha kölcsön kaphatja. És útközben elgondolkodik, hogy végül is ez a medve egyáltalán nem segítőkész. Szinte sosem segít senkinek. Na de mindegy, ha már elindultam, mondja a nyuszika magába, legalább megpróbálom, hát ha most jó napja lesz. Megy tovább, közeledik medve házához, de megint csak eszébe jut. A múltkor a borz is mondta, hogy a medve hogy kiszúrt vele a patak parton, de igazán mástól nem hallotta még róla semmi jót. Kár volt eljönöm, csak pocsékolom az időmet, gondolta magába. De azért innen már mégsem fordulok vissza, ha már eljöttem, csak sikerül szót értenem ezzel a medvekomával. És közben odaér a medve házához, a szép, pázsitos kert közepén, bekopog, és míg várakozik, megint csak elgondolkodik, hogy tulajdonképpen miért jöttem én ide? Minek jöttem ide? Úgysem fogja kölcsön adni, örülhetek, ha ki nem hajít az önző medve. És ebben a pillanatban a medve ajtót nyit, és barátságosan köszönti nyuszikát. Szia, nyuszika, miben segíthetek? Tudod, medve, nem is kell a fűnyírod, menj a fenébe a fűnyíroddal együtt. Igen, drága testvérek, így nem lehet kérni. Így nem lehet. Illetve lehet, de meg is lesz az eredménye. A kérésnek párosulnia kell hittel, azzal a feltétel nélküli hittel, hogy ő megadja. Isten csupán azt kéri, ahogy olvasjuk az igében, de hittel kérje, semmit sem kételkedve. Jakab egy olyan helyzetben írja ezt, amikor látja, hogy a Krisztusban hívők nagyon nehéz helyzetben vannak, szorongattatásokban, nehézségben, nyomorúságban, meg nem értésben, és szeretnének tisztán látni, szeretnék a hitüket rendíthetetlenül megélni ezekben a nehézségekben, ezért Jakab azt mondja, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Lehet kérni Istentől bátran, akár bölcsességet, és ő fogadni. Olyan jó, hogy megiratott számunkra Salamon története, abból megtudhatjuk, hogy Isten hogyan és milyen mértékben ad, aki őszintén és kételkedés nélkül kér. Hadd idézem Királyok első királyi könyvének 3. fejezetéből ezt a rövidke történetet. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten, kéri valamit, én megadom neked. Adja azért a te szolgádnak engedelmes szívet, mondta Salamon, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? És tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, azért ezt mondta neki Isten, mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél, olyan gazdagságot és dicsőséget adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Salamon engedelmes szívet, bölcsességet kér, és vele együtt Isten mindent megad ennek az embernek. Jézus azt mondja az egyik helyen, Máté evangéliumának 6. fejezetében, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. A kérés és az Isten országa keresése között komoly egyenlőség van. Isten akaratának a keresése és a kéréseim összhangban kell, hogy legyenek. Ha valaki félreérti a bármit kérhetsz kifejezést Istentől, akkor Istent összetéveszti az aranyhallal. Isten nem 3 kívánságodat akarja teljesíteni, ő nem egy aranyhal akar lenni a te életedben, akit arra használsz, hogy adja meg, amit kérsz, amire vágysz. Isten nem ilyen Isten. Ő a legjobbat akarja neked adni, azt, ami a javadat szolgálja, és ahhoz pedig bölcsesség kell, hogy ezt felismerd. Bölcsesség kell ahhoz, hogy meglássam, hogy Istennek mi az akarata, hogy Isten mit akar nekem adni, ami a javamat szolgálja. Ehhez bölcsesség kell. Mert kérhetek én hittel 5-öst a lottón, de Isten nem egy emberi kívánságokat teljesítő gépezet. Sajnos sokan vannak, akik annak nézik Istent, és ha nem kapják meg, akkor nem is hisznek már. Ő nem ilyen. Isten nem egy automata, hogy valamit kérek, neki pedig kötelessége megadni. Istent nem lehet erre használni. És akinek ilyen Isten képe van, az jó, hogyha hamar elfelejti, mert ő nem ilyen Isten. Mert ez egy hamis Isten kép. Hamis szülőkép lenne az is, ha valaki azt gondolná, hogy az a jó szülő, aki mindent megad gyermekének és minden kívánságát teljesíti. Na, az ilyen szülőt is összetéveszthetik az aranyhallal. Jakab arra bátorít bennünket, hogy kérjünk bátran Istentől, kérjünk bátran bölcsességet, mert bölcsesség kell ahhoz, hogy meglássam, mire van igazán szükségem, és mi van a javamra, Istennek mi a terve az életemmel. Ezt meglátni ahhoz is bölcsesség kell, de ezt ő készségesen megadja, azt olvassuk itt az igében. És amikor szorult helyzetben van az ember, amikor nyomorúságok, nehézségek vannak, ahhoz is bölcsesség kell, hogy meglássam, Istennek mi a terve ezzel. Mi a terve a nehézséggel? Mit akar Isten ezeken a nehézségeken, próbatételeken keresztül üzenni? Mi a bölcsesség? Legyen irányadó Isten igéje ebben is, A példabeszédek könyvéből és a 111. Zsoltárból azt olvashatjuk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. És hasonlóképpen olvashatjuk a 111. Zsoltárban, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Az igazi bölcsesség az, amikor Isten félelemben éli az ember az életét, és ezt lehet kérni az Úrtól. Lehet ezt az Isten félelmet kérni. Ezt ő, ahogy az ige mondja, készségesen és szemrehányás nélkül adja mindenkinek, aki hittel kéri. És itt van a feltétel. Aki hittel kéri ezt. És ezt pedig hittel lehet kérni. Aki ebben kételkedik, az miért kapná meg? Isten ezt megígérte, ezért egy szemernyit se kételkedjünk benne. Hogyan lehet bölcs az ember? Tehetjük fel a kérdést. Három dolgot írtam ide, ami azt gondolom, hogy hangsúlyos. Hogyan lehet bölcs az ember? Tanulmányozd Isten szavát, keresd az ő akaratát, és hangold össze az életedet mindazzal, ami az igében van. A bölcsesség így mutatkozik meg a gyakorlatban. Jakab a hitnek, a bölcsességnek a gyakorlatáról beszél, és ebben nyilvánul meg a hit, és így mutatkozik meg. Ezért hadd bátorítsalak benneteket erre, és valóban építsétek be a gyakorlatba ezt a három dolgot. Tanulmányozz, keresd, és hangolj. Amen. Imádkozzunk. Uram, sokszor olyan emberi módon kezelek helyzeteket, és sokszor emberi bölcsességgel próbálom megoldani a nehézségeket, problémákat. És látom, hogy ez az emberi bölcsesség, ez hova vezet. Hogy hány alkalommal kellett belenyúlnod, beleszólnod az én elrontott életembe, hogy milyen gyümölcse lett ennek az emberi bölcsességnek, emberi okoskodásnak. De hálás a szívem azért, hogy akkor, amikor te belenyúlsz az életemben, akkor helyre tudsz igazítani mindent. Helyre tudsz tenni mindent. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a felülről jövő bölcsességet kínálod mindenkinek. És arra bátorítasz bennünket, hogy kérjünk. Kérjünk őszintén. És egy szemernyit se kételkedjünk. És azzal bíztasz bennünket, hogy mindazok, akik kérnek, azok kapnak is. És Urunk, könyörgünk azért, hogy valóban a te drága szavad formálja a mi életünket. Hogy ez a három dolog, amit itt fölírtam, ez megmutatkozzék a gyakorlatban. Hogy tanulmányozzuk a te ígédet. Hogy megláthassuk, mi a te akaratod, hogy keressük mindazt, ami a te terved. És aztán hangoljuk össze mindazt, amit olvasunk, azzal, ahogyan élünk. Urunk, kérünk azért, hogy ehhez adj józanságot, adj bölcsességet, adj Isten félelmet, és add, Urunk, hogy teljesen rá tudjuk magunkat bízni. Teljesen őszintén. És azok, akik rád bízzák életüket, azokat te vezetni fogod. És megadod azt a bölcsességet, hogy ebben az életben bölcsen tudjanak dolgokhoz hozzáállni, és bölcsen tudjanak reagálni dolgokra. Urunk, kérünk azért, hogy így szenteld meg életünket. Amen.